Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel és nagy örömmel hirdetem, hogy a mai istentiszteleten a keresztség sákramentuma által legfrissebb gyülekezeti tagjainként köszönhetjük a lányokat, Cseh Mesét és Szűcs Boróka Csengét. Isten gazdagon áldja meg az ő életüket, áldja meg szüleik, keresztszüleik életét, segítse őket, gondviselő szeretetével legyen jelen, hogy felnevelhessék, és mindazzal, amit Isten elkészített, meg tudják ajándékozni őket. Így legyen, mi is hordozzuk őket imádságban, vigyük Isten színe elé, és kérjük az ő áldását az ő életükre. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük, hogy vasárnap van. Köszönjük, hogy itt lehetünk a te templomodban, a te házadban. Amit bár mi építettünk, mert rengeteg emberi munka van benne, de ha te nem lettél volna, akkor nem lenne kész ma sem. Mert te adtál hozzá erőt az ősöknek, hogy elkezdjék, véghez vigyék és befejezzék ezt az építkezést. És bár sok mindent tettünk az elmúlt héten, ami jó volt, ami szép volt, tiszta és nemes, mégis voltak gondolatainkban, a tetteinkben hozzád nem méltó dolgok is, amik megérdemelték volna az ítéletet. Mi mégis itt vagyunk, mert te kegyelmes vagy és szeretsz bennünket. Köszönjük neked. És köszönjük azt is, hogy te is itt vagy, mert itt akarsz lenni, mert szeretsz minket. És köszönjük azt is, hogy szólsz hozzánk. Kérünk, nyisd meg a fülünket, nyisd meg a szívünket. Mi is próbálkozunk, hogy megnyissuk azokat, de az igazi hallásra, az igazi értésre csak te tudod megnyitni őket, hogy hallja, értse, és befogadva tegye, cselekedje életünk azt, amit te akarsz. Mert csak az marad meg örökké, ami a te cselekedeted. Így kérünk, a mai Isten tiszteletünkért áld meg azt Jézus Krisztus nevében. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istenünk igéjét Máté evangéliumának 7. fejezetéből, a 7. fejezet 24. versétől a 27. verséig bezárólag. Máté evangéliuma 7. fejezet 24. versétől a 27. versig így szólít meg bennünket Isten igéje. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és teljesen elpusztult. Amen. Kedves testvérek, hát építkezésből kijut nekünk egyébként most ebben az évben. Sokfelé történnek felújítások, építkezések. Erre arra akkor gondoltam, amikor éppen botorkáltunk a presbiterekkel át a most épülő kert, templomkert kerítésének az alapjain, és láttam a gyülekezeti tagjainkat és a testvéreket, hogy igencsak gondolkodnak, hogy hogy lehet egy másfél vagy egy fél méternyi szintkülönbséget átugrani, vagy esetleg babakocsival hogy lehet azon a részen közlekedni, ahol most nincs más, csak különböző vascsövek, beton meg felvájt föld. És nagyon érdekes és nagyon furcsa, más külső szemlélő számára talán furcsa, én azért mégiscsak jelentőséget tulajdonítok neki, hogy gazdasági válság van, mi mégis építkezünk. Talán el is ítélhetnének bennünket, elítélhetnék a kormányt, aki kemény 32 millió forinttal támogatja a gyülekezeti házunk felújítását, hála keresztény parlamenti képviselőinknek, akik csak kiszorították ezt a pénzt erre. Sok támogatásban volt részünk, a gazdasági hiány egyébként már 79%-os az államháztartási hiány, és több itt milliárdokba beszélnek az államháztartási hiányról. Természetesen ez a néhány millió, ami bennünket megment attól, hogy a gyülekezeti házunk összeomoljon, az csak csepp a tengerben. De valahol mégis jelkép vagy jel, mert én úgy gondolom, hogy ezt nem mernék, nem tudnák másképpen felvállalni honatjáink sem ebben a nehéz helyzetben. Csak úgy, hogyha valahol belül indítatást nem éreznének rá. Hogy itt, amikor minden olyan feszített, olyan penge élen táncoló, akkor az Isten házára, az Isten egyházára vigyázni kell. Ilyenkor mindig eszembe jut az, hogy amikor egyszer diákkoromban abszolút semmi pénzem nem maradt, az énekes könyvembe találtam egy 500 forintost behajtogatva. Nagyon megörültem neki, templomba menet volt éppen, kinyitottam az énekes könyvet, hoppá, van egy 500. Akkor az időben még nagy pénz volt az az 500 forint. Aztán elgondolkoztam rajta, hogy végül is enni van mit, lakni van hol, kollégiumban éltem, menzán ettem. Most templomba vagyunk, jó, hát akkor odaadom. Bedobtam a persejbe, és rákövetkező hétfőn találtam egy ezrest az egyik könyvbe, amit még az induláskor tettem be a könyvembe, mert a határon nem lehetett annak idején áthozni pénzt, tehát a határőrök, hogyha ha találtak, látták, hogy forintot akar valaki behozni, akkor komoly kérdéseket intéztek hozzá, hogy miért szeretné ezt a pénzt a határon átvinni. Váltani lehetett, tehát valutát lehetett behozni, vagy külföldi pénzt, és itt lehetett váltani benne. Magyar pénzt nem lehetett. Érdekes az Isten vezetése valahol. Én úgy értem, hogy ez az építkezés itt biztos, hogy jel. Akkor, amikor minden összedől körülöttünk, akkor, amikor egyetlen egy gazdasági erő, egyetlen egy gazdasági centrum sem lehet igazán biztos, sem keleten, sem nyugaton, amikor 700 milliárd dollárral kell 2008-ban megerősíteni az amerikai tőzsdén a bankokat, hogy ne dőljenek be, akkor azt hiszem, hogy ha a gyülekezeteket, ha az Isten egyházát erősítjük, akkor nem teszünk rosszat. Legalábbis az építkezésről első körben ez jutott eszembe. Második körben viszont az jutott eszembe, hogy mindenki házat szeretne, vagy házat akar építeni. Nagyon kevesen vannak közöttünk, akik még nem találkoztak ezzel a szándékkal. Fiatalként én magam is azon gondolkodom, vagy azon tervezgetünk, hogy lesz majd, kell majd egy hely, ahol lakni fogunk. Hát természetesen még az ember szolgál, akkor vannak szolgálati lakásai, de hát ez nem megy a végtelenségig. Mindenki szeretne házat építeni, vagy házat venni, vagy lakást venni magának. És amikor ezt a tervet, vagy ezt a gondolatot forgatjuk magunkban, akkor szerintem mindenki számára egyértelműek a szempontok, ami szerint a házat építi, vagy a házat veszi az ember. Ha megkérdezném a testvéreket, hogy milyen házat szeretnének inkább, olyat, amelyik biztos alapozású, szigetelt alapokkal tégla építésű, vagy olyat, amelyeknek a tégláit vagy a falait csak úgy rárakták a földre, akkor gondolom, mindenki rögtön azt mondaná, akár élt hozzá, nagyon akár csak egy kicsit, vagy nem, hogy természetesen olyan házat szeretnénk lakni, aminek jó mélyek és stabilak az alapjai. Itt Cegléden nem sok folyó folyik, nincsenek árvizek annyira, csak a belvíz meg a talajvíz kezdi meg az emberek életét, de ha olyan helyre gondolok, mint ahol például születtem, Tisza partja, ott az emberek pontosan tudták azt, hogy egy árvíz esetén milyen alapok azok, amelyek biztosítják azt, hogy a ház ne dőljön össze. És ez a példázat, amit Jézus itt mond a végén, ez igazából nem is példázat, de mégis. Sokan nem sorolják a példázatok közé, mert a példázatok azok Isten országáról szólnak. Ez a példázat valahol egy picit más, de engedjétek meg, hogy egy-két kritikussal és egy-két biblia magyarázóval együtt én is azt mondjam, hogy ez egy példázat. Példázat, és ez a példázat bizony Isten országáról szól. Meg akarjuk érteni, nem kell hozzá nagyon erőlködnünk, de hogyha tényleg az életünkbe akarjuk építeni, akkor bizony komolyan át kell gondolnunk és át kell értelmeznünk magunkban az üzenetét. Mi a baj az egyházakkal? Mi a baj az életünkkel? Miért van az, hogy az emberek 70-80%-a hisz valami felsőbb hatalomban? Azt tudja mondani, hogy igen, biztos, hogy van valami Istenféle. Olyan, amiben úgy egyébként is hiszünk. Az emberek 70%-a, 80%-a látens módon vallásos. Ennek ellenére 35 ezer lelkes városból a tényleges vallás gyakorlók száma, ha minden gyülekezetet összevetünk, reformátust, római katolikust, evangélikust, hitgyülekezetét és pünkösdieket, és még sorolhatnék, hogy hármat, akkor sem írja el a 30%-ot. Tehát 35 ezer emberből nincsen 10 ezer ember vallási közösségben. Vasárnaponként vagy szombatonként. Nincs. Mi az oka? Mi a baj? Mi a baj az életünkkel? Olyan nagy örömmel vágnak neki vasárnapon, szombatonként, most már péntekenként is, a fiatalok a házasságnak. Minden szombaton országszerte több ezer esküvőt tartanak. Ebben az évben nálunk is van 21 esküvő. És aztán ezek a házasságok 50%-ban bírják. Több mint 50%-a az esküvők után a házasságoknak felbomlik. Kisebb, rövidebb időn belül. Mi a baj? Mi történt? Nincsen pszichiátriai szakszolgálat. Nincsen pszichiátria. Nincsen pszichés betegeket gondozó intézet olyan, ami országos. Azt megszüntették. Vannak pszichiátriák, vannak kórházakban ilyen részlegek, amelyek tele vannak. És azt is tudjuk, hogy az ilyen jellegű betegek 100%-os arányban ellátatlanok. Hazaengedik őket. Bizonyos idő után, és még azt is megkockáztatom, bár ezzel majd az orvos kollégák vitatkozni fognak, hogy nincsen rendezve a nyomon követésük. Hogy mi történik velük. És rengeteg ember depresszió beteg, akiről nem is tudjuk, hogy az. Mert nem ment el az orvoshoz, mert nem vállalja, vagy nem bízik benne, hogy sikerülne meggyógyítani, de a jelek mutatkoznak. Mi a baj? Az egyházra azt szokták mondani, nem mondjátok meg, hogy mit csináljunk. Nagyon szép beszédek hangzanak el, különböző teológiai dolgokról, az Istenről, Jézusról, a Szentlélekről, a gondviselésről és a szeretetről. Legfőképpen a szeretetről. Arról én is nagyon szeretek beszélni. Szeretem tenni is, igyekszem követni. Nem mindig sikerül. Remélem, hogy akinek más tapasztalata van, az meg tud bocsátani. De egyébként meg nem mondjuk meg, hogy mit kell csinálni. Ez a vád ér bennünket, nem lépünk közbe, nem teszünk rendet, nem vezetjük az emberek életét. Na most, hogyha a magunk gyülekezetére szeretném ezt levetíteni, akkor hadd mondjam el, hogy az Ézsaiás, az Ezékiel könyvének olvasása közben az elmúlt hetekben a református bibliaolvasó kalóz szerint egy nagyon régi igeszakasz került a kezembe, merült fel előttem, amit én régen komolyan is vettem és olvastam, amit szeretnék mindenki számára újra elmondani, mégpedig az, hogy valóban ennek a nem elmondásnak van alapja. Félünk. Félünk attól, hogy azt mondjuk az embereknek, hogy már pedig az, amit teszel, helytelen. Félünk azt mondani az embereknek, hogy ahogy élsz, az nem jó. Biztos vagyok benne, hogy egy picit benne van ebben az is, hogy azért félünk tőle, mert talán mi magunk sem tudjuk tökéletesen követni. Mi magunk sem tudjuk tökéletesen megélni azt, amit Isten kér tőlünk. Hát már pedig ezt be kell vállalni. Akár tudjuk követni tökéletesen, akár nem tudjuk követni tökéletesen Isten parancsait, mégis el kell mondanunk, mert ha nem mondod el, hogy rosszul teszi ezt vagy azt a dolgot, az, akit ismersz, akit szeretsz, akkor ki fogja elmondani neki, ha te nem? Ki fog szólni, hogy vigyázz, szakadék felé mész, ha te nem? Ki fogja elmondani, hogy rossz az indulat, rossz a kiindulás, rossz az alap, mert pénzre, hírnévre, kapcsolatokra, és még sorolhatnám, hogy mire építesz. Érdekek mentén élsz. Ha nem mondod el annak, akit látsz, hogy így teszi, akkor a te életeden kérik számon. Ezt mondja Ezékielnek az Úr. Figyelmeztesd, intsd a te fele barátodat, a te nép testvéredet, a te keresztény testvéredet, hogyha valamit rosszul tesz. Kérdés az, hogy bemerjük-e vállalni. Mert hogy most már vége van a hegyi beszédnek lassan, egyetlen egy igei rész maradt a végére. És Jézus a végén azt mondja, hogy gondoljatok vissza arra, hogy mit mondtam. És hogyha visszagondoltok arra, amit mondtam, onnantól kezdve már csak egy lépés van. Csináld. Tedd. Kicsit visszalapozunk, belegondolunk, hogy miről is beszél Jézus. Mi a Jézusi alapvető tanítás? Hogyan kezd el? Elmondom, röviden, egyszerűen. Először is gondold át, hogy kiben hiszel. Abba a 70-80%-os vallásossági rátába tartozol, aki valamiben hisz, de még maga sem tudja, hogy miben, vagy hiszel a Szent Háromság Istenben, azon belül az Atya Istenben, ebben könnyű, majdnem mindenki mondja, hogy az Atya Isten, az Úr Isten, rendben van, ez egy nagyon megfoghatatlan tág fogalom. De hiszel Jézus Krisztusban? Hiszel benne, vagy nem hiszel benne? Tisztázd magadban! Tudod-e, hogy kicsoda ő? Tudod-e, hogy mit csinált, mit tett ő? Vagy csak arra gondolsz, hogy ő egy nagy tanító volt, egy bölcs ember, vagy esetleg egy kicsit több, valami angyalféle, esetleg pártus herceg, vagy tudnám én még sorolni, hogy miket találnak ki, vagy próbálnak Jézusra aggatni. Azért, hogy a lényeget elfedjék, már pedig a lényeg az, hogy nem más Jézus, mint az Isten maga, aki közénk jött. Aki leült ide, ebbe a templom padba is, az Isten tisztelet elején is itt van. És veled együtt megy haza. És hogyha kíváncsi vagy a véleményére, akkor mindig elmondja, Biblia szövegében és azok közötti értelemben megtalálható az útmutatás minden egyes érzésre, minden egyes helyzetre, cselekedetre. Az összessége a Szentírásnak üzenet maga, hogy ő a legnagyobb szeretet. Nem szerethetett senki jobban minket, mint az Isten maga, aki az egyszülött fiúban itt volt közöttünk, és meghalt értünk. Tudjátok, mennyi mindent kellett elviselnie neki itt közöttünk? Megtehette volna, hogy nem teszi. És egyetlen egy motivációja volt, ez pedig a szeretet. Ezt tisztáz magadban. Hiszel-e a Krisztusban? És hogyha hiszel benne, akkor utána elkezded követni. A követés alapvetően indulatokat jelent. Először is a szeretet indulatából indul ki minden tetted. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Szeressétek egymást, mert a szeretet sok bűnt elfedez. És a Pál apostoli szeretet himnusz ennek az aspektusait is megmutatja. Milyen a szeretet? Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen bennetek kitartó. Kitartó, ezt meg kell tartani. Aztán jönnek a hétköznapi cselekedetek. Jönnek azok, amik ugye úgy mondjuk, hogy erkölcstani cselekedetek, vagy bármilyen interakció ember és ember között. Az igazságosság, a békesség. És sorolhatnám még, amit fel tud az ember magának vértezni. Fel tud az ember magában eleveníteni, mire van szüksége. És Jézus mondja, erre menj, így és így tegyél. Mi is mondjuk. És a házépítés csak egy példa. Mint ahogy mondtam az elején, nem biztos, hogy példázat, de mégis az. Mert amikor mond Jézus egy példázatot, akkor azt azért mondja, mert valahol meg akarja érteni, akarja értetni a megérthetetlent. Ha azt mondom nektek, hogy Isten országa, akkor ti is néztek. És nem biztos, hogy ugyanazt értjük alatta. Sőt, én sem biztos, hogy ugyanazt értem, mint a lelkész kollégám. Mert az Isten országa az valami olyan fogalom, ami megérthetetlen, körülhatárolhatatlan, valami tőlünk sokkal nagyobb. Egy olyan valóság, ami átfoghatatlan. Az Isten országa. Jézus mégis azt mondja, hogy elközelített hozzátok, és amikor azt mondja, hogy a Isten országáról szeretnék titeket tanítani, akkor példázatokat mond. És amikor meghallja az ember a példázatot, akkor azt mondja, hogy aha, igen, ezt értem. Én is így szeretnék cselekedni, mint a halász, a kerítőháló, vagy az igaz gyöngyöt találó kereskedő. Vagy, és még van egy jó pár. Ez a példázat is olyan, azt mondja az ember, hogy aha, hát én is ilyen házat szeretnék építeni. Olyan házat szeretnék építeni, ami stabil, ami megáll, ami nem dől össze. Hát akkor építs. Nem könnyű alapot ásni, különösen nem. Érdekes ez a dolog, mindig van önálló véleményünk. Egy nagy számítástechnikai cég vezető embere, aki már meghalt, egyszer azt mondta, hogy rengeteget fordítanak a különböző cégek abba, hogy kikutassák, hogy mi kell az embereknek. Felméréseket végeznek, hogy mi kell a jó népnek, hogy azt tudják legyártani, és akkor majd sikeres lesz a gyártás és a marketing, behozza a vált haszont. És ez az ember pedig azt mondta, hogy majd én kitalálom. Én kitalálom, hogy mi kell az embereknek, és majd az fog nekik kelleni. Igaz? Kicsit olyan taszítónak tűnik. Ki ez az ember, hogy majd ő kitalálja, hogy nekem mi kell, és majd nekem az kell lesz, amit ő kitalál. Úgy látszik, hogy nagyon sok embernek kell. Mert hogyha egy PC-t és egy iMac-et egymás mellé tesz az ember, és azt mondja valakinek, hogy válasz, akkor valószínűleg a Macintost választja, hogyha ugyanolyan tudású a két gép. Mert Steve Jobs volt, aki ezt mondta. Kitalálta, és az embereknek az kell. És ez csak egy ember volt, akinek tehetséget adott az Úristen. Hogy aztán ő hogy élt vele, azt majd azzal majd elszámol fönt. De Jézus Krisztus több, mint ember. És ő azt mondja, nem végzek közvéleménykutatást, hogy te mit szeretnél. Elmondom, amit el kell mondanom az Isten országáról és az életedről, és te azt akarod majd. Tehát nem könnyű alapot ásni, de megéri. Mert az épület, amit fölépítünk rá, az életünk. Az életünk minden egyes cselekedete, amit teszünk. De hiába vagy te nagyon jó, hiába vagy te önfeláldozó, hiába vagy te szeretetteljes ember, és küzdesz erődön fölül, ha ezeket nem Krisztusra alapozod, akkor gyönyörű palotát építhetsz föl, adakozhatsz és létrehozhatsz alapítványokat, amelyek segítenek árváknak és szegényeknek, ami az szép, és jó, és biztos hasznos is, de a te életed az el fog tűnni. Egyszer valaki azt mondta, hogy lehet jó cselekedeteket tenni, és ez biztos hasznos is és kedves Isten előtt, de Isten országát építeni csak Krisztusra lehet. Végtelenül szeret minket az Isten. Látja a küszködéseinket. Látja azt, hogy akarjuk tenni a jót. Látja azt, hogy építeni szeretnénk. Ilyen hatalmas templomokat is, mint amilyen a miénk. Látja azt, hogy te szeretnél jó lenni a másik emberrel, és szeretnél maradandót alkotni. Ezért azt mondja neked, hogy idő előtt gondold végig, hogy ezeket mire építen. Mert csak akkor lesz igazán hasznos és igazán jó, hogyha Krisztusra építed. Mert Krisztus az örök élet. Mindezt azért mondja, hogy amikor majd visszatekintünk az életünk során, vagy majd a végén, akkor tudjuk azt mondani, hogy igen, megérte. Mindezt azért mondja, mert Krisztus az alap, és hogyha a homokra van építve a ház, akármilyen szép, jön egy vihar, összedől. Krisztus viszont nem remeg meg mindenféle vihartól. Összedől az életed, a házasságod, az egészséged. Ha Krisztusra van építve a házad, az életed, akkor nem fog megremegni, mert Krisztus nem rettenti meg a betegség, nem rettenti meg a kapcsolatok kuszasága, mert ő tisztán lát és tisztán mutat mindent. Félsz a haláltól? Mert gyászolsz? Hozzátartozóid, félted attól, hogy el kell válnotok? Ha nem Krisztusra van építve az életünk, akkor méltán félünk, mert a legnagyobb szélvész és a legnagyobb vihar az bizony a halál és az elmúlás. De Krisztus kőszikla, rajta nem fogott a halál és az elmúlás. Ő meghalt miattunk, de csak a mi bűneink miatt, mert neki nem volt, és harmadnapra föltámadt, és azt mondta, hogy ha te hiszel benne, akkor a te életeden sem foghat a halál. Bizony, ilyen hatalmas dolgot tett értünk az Isten. Már csak rajtunk van a sor, a mi cselekedeteinken. Mit építünk rá? Pál apostol a Korintusbeliek közülött levélben kifejti, hogy többféle épületet lehet építeni, még a Krisztusra is. Építsünk hát szépet és jót. Ebben a gyülekezetben ne legyen irigység. Ebben a gyülekezetben ne legyen széthúzás. Ebben a gyülekezetben Krisztus legyen. A te életedben ne legyen békétlenség. Ne vádold a másikat. Még akkor is, hogyha méltán lenne okod vádolni őt, a barátodat, barátnődet, férjedet, feleségedet, vádolni azért, hogy milyen rosszat tett veled, ne vádold. Jézus sem vádolt senkit, mert ő a felmentő, a diabolosz, az ördög a vádló. Érdekek mentén ne politizálj, és érdekek mentén ne éld az életedet, senki kedvéért. Egyetlen egy érdek legyen, ami vezérel, ez pedig a Krisztus követése. És akkor győzni fogsz. Megmarad az életed. És szeress. Szeresd férjedet, feleségedet, szüleidet, gyermekeidet, munkatársaidat, főnökeidet, beosztottaidat. Szeresd ellenségedet. Szeresd, mert ez a parancs. Tessék, nem mondja meg az Isten, hogy mit csinálj, de csak nehéz követni. Viszont ha megteszed, akkor olyan házat építesz, amelyet ebben a világban nem omlaszt össze semmi. Sőt, ami az Isten országának tükörképe lesz itt a Földön. Mert nem ez megy majd át az örökké valóságba, de ha Krisztusi, akkor valami hasonló. Így legyen. Amen. Mindenható Úrunk, Krisztusunk, rád szeretnénk építeni az életünket. Szeretnénk, hogyha te lennél az alapja mindennek. Szeretnénk, hogyha belőled indulna ki minden érzésünk, minden gondolatunk, minden cselekedetünk. Hogyha belőled indulva építenénk kapcsolatainkat. Belőled indulva építenénk barátságunkat, munkánkat, minden családi kapcsolatunkat. Belőled indulva szeretnénk gyermekeinket, és a gyermekek belőled kiindulva szeretnének minket. És hogyha veled együtt szeretnénk házastársunkat, és minden barátunkat benned és veled együtt tudnánk szeretni. Te látod, hogy ez nem mindig megy. Te látod, hogy mennyire nehéz, de bennünk van az akarat, és olyan jó, hogyha figyelmeztetsz, hogyha te a te igéddel figyelmeztetsz, vagy hogyha mások által figyelmeztetsz, akik szeretnek bennünket. Köszönjük minden figyelmeztető szabadat, mert szeretet árad belőlük. Olyan szeretet, ami a gyermekét féltő szülő szeretete, aki figyelmeztet, alkalmasint büntet is, hogyha rászolgáltunk, hogy ébredjünk fel. Így kérünk, hogy segíts építkeznünk, tégláról téglára. Ha kell, rombold le épületünket, hogy újjá tudjuk építeni veled. Így kérünk, Urunk, saját életünkért, szeretteink életéért, hozzátartozóink életéért. Kérünk, Urunk, a gyászolókért, akik elköszöntek, akik elbúcsúztak szerettüktől. Segítsd és vigasztald őket. Így kérünk, Urunk, a betegekért, akik küzdenek fájdalmak között, hittel és reménységgel ajándékozd meg őket, és vigyél hozzá bennünket is az ő életükhöz közel. Kérünk, Urunk, a friss házasokért, áld meg és erősítsd meg a házasságukat, hogy legyenek ők tanúbizonyság, hogy hogyan is lehet jól és szépen és sok-sok örömmel élni ezt az életet. Kérünk a gyerekekért, a gyermekekért, akikkel Te ajándékoztál meg bennünket, az életünket, bátorítsd őket, vezesd, vigasztald, és a szülőket is, hogy tudjanak nekik sokat adni abból a világból, amit Te örömödben teremtettél és adtál nekünk. Így kérünk a gyülekezetekért, áld meg, vezess bennünket a Te utaidon, azon az úton, ami ugyan keskeny és tövises, de legyünk minél többen, akik mégis ezt választjuk, mert tudjuk, hogy ez örök életre visz. Így kérünk, Urunk, népünkért, nemzetünkért, ezért a sokat szenvedett országért. Legyen minél több olyan ember, aki szívében, lelkében magyar, de hozzád tartozik, és elsősorban a krisztusi szeretetet és a krisztusi örökké valóságot hordozza, mert akkor a pokol kapui sem vehetnek rajtunk erőt. Így kérünk mindenkiért, aki hozzád menekül, testvéri szeretettel, békével ajándékozd meg minden ember életét. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg. Amen. Egy rövid ideig a magunk csendjében imádkozzunk. Amikor a mi Úrunk a földön járt, így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, semmi felől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Úr elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.